Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, munkatársaimat itt a templomban, a többieket odahaza a képernyők előtt. Az apostol szavával kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük el, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassuk meg Isten igéjét Dániel próféta soron következő fejezetéből, a 12. fejezetből.
Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, aki népet fiai mellett áll, mert nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mindmáig, amióta népek vannak. És abban az időben megszabadul néped, mindaz, aki csak be van írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan fölébrednek majd, némelyek örök életre, mások pedig gyalázatra és örökkivaló utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égbolt fényessége, és akik sokakat eljuttattak az igazságra, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket a beszédeket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan sokfelé járnak majd, hogy növekedjen a tudás. Akkor én, Dániel, láttam, hogy íme még ketten állnak ott, az egyik a folyóvíz innenső partján, a másik a folyóvíz túlsó partján. Egyikük megkérdezte a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz fölött volt, mikor lesz vége e csodás dolgoknak? És hallottam, hogy a gyolcsba öltözött férfiú, aki a folyóvíz fölött volt, fölemelte jobb kezét és a bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és egy fél időre, amikor véget ér a szent nép erejének megtörése, mindez beteljesedik. Bár hallottam ezt, de nem értettem, és azt kérdeztem, Uram, mi lesz mindennek a vége? Ő azt mondta, menj el, Dániel, mert le vannak zárva és le vannak pecsételve ezek a beszédek a végső időkig. Sokan megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek. Az istentelenek közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Attól az időtől fogva, hogy megszűnik a mindennapi áldozat, és fölállítják a pusztító utálatosságot, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335. napot. Te pedig menj el a vég felé. Majd elpihensz, és fölkelsz a sorsodra a végső napon. Értek testvérek, feleljünk Istenünk szavára, imádságban. Édesatyánk, köszönjük, hogy kicsit furán, de mégis összegyűjtöttél minket ezen a vasárnapon is a te igéd köré. Köszönjük, hogy ránk hagytál a Szentírásban mindent, amit fontosnak ítéltél. Azért, hogy abból megértsük akaratodat az életünkre. Kérünk, szólíts meg minket a te beszédeddel. Köszönjük, hogy te egyedül gondoskodsz a megtartatásunkról, és ezért szeretnénk hálát adni. De megvalljuk azt is, hogy nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Bocsásd meg nekünk különféle hűtlenségünket, engedetlenségünket. Köszönjük, Urunk, üzenetedet, és hogy magyarázatot is hallhatunk mellé. Bátoríts minket az utunkon, hogy híven betölthessük küldetésünket. Könyörülj Istenünk, hogy hitből válasszuk a megtisztulás, a megfehéredés és a megpróbáltatások útját. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy miközben jár a rosta, te magad imádkozol értünk. Uram, te adj a hitünknek erőt. Taníts igéd szerint és a lélek szerint járni, neked kedves életet élni. Köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded erre képesít minket. Kérünk, cselekedd ezt most is, nevedért és kegyelmedért kérünk. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát János első leveléből olvasom, a második fejezet 12. verséből. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.
Amen.
A 246. dicséretünk első versét énekeljük el. Adj, Úristen, nékünk szent lelket. Istenünk igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom, az első fejezet 18. verséből. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje.
Amen.
Szeretettel köszöntöm még egyszer a testvéreket. Azokat is, akik régebb óta gyülekezetünknek a tagjai, és azokat is, akik most vendégként hallgatnak bennünket. Hadd mondjam el, hogy ez a vasárnap minden évben egy különleges alkalom gyülekezetünkben, azt a nevet viseli, hogy az örök élet vasárnapja. Hónap elején mindig kiszoktunk küldeni ilyenkor meghívót azoknak az embereknek, azoknak a gyászolóknak, akik az elmúlt egy évben veszítették el hozzátartozójukat, és hívjuk őket erre az istentiszteletünkre. Ezen az istentiszteleten ugyanis emlékezni szeretnénk, illetve előre tekintünk a jövőbe is, mindig megvizsgáljuk, mit tanít a Szentírás arról, mi vár ránk ezután az élet után, a földi élet után. Most is egy ilyen jellegű igehirdetés fog elhangzani, mi vár ránk a halál után. Van-e élet a halál után? Ez az első kérdés, ami foglalkoztat bennünket, és ezzel kapcsolatban én három hozzáállással találkoztam eddigi életemben. Az egyik hozzáállásnak azt a nevet adtam, hogy ez ateista álláspont. Vannak emberek, akik ateistának nevezik magukat, ők azok, akik nem egyszerűen nem hisznek Istenben, hanem egy elvi álláspontot képviselnek, hogy Isten, illetve minden, ami túl van ezen a fizikai világon, csak mesehabbal. Nem létezik más, csak az, amit látunk, amit tapasztalunk. Az ateista álláspont úgy foglalható össze ebben a kérdésben, hogy nincs élet a halál után. Amikor utolsót ver a szívünk, amikor betesznek minket egy urnába vagy koporsóba, akkor ott mindennek vége. Sokszor találkozom gyászolókkal, akik így gondolkoznak. Bejönnek a lelkészi hivatalba, megbeszéljük a temetésnek a részleteit, és amikor megkérdezem tőlük, hogy hogyan gondolkodnak egyébként a halál utáni életről, akkor van, aki nagyon harcosan kifejti a véleményét, hogy ilyen nincs. Meg lesz ez a szertartás, megadjuk a végtisztességet, de ilyen nem létezik, ne is mondjunk neki ilyesmit. Amikor valaki ezt az álláspontot teszi a magáévá, annak nagyon súlyos következményei vannak a gyakorlatban. Az ilyen ember ugyanis az életét félelemben éli le. Egy ideig úgy érzi, hogy növekszik az élete, a képességei, a sikerei megfelelőek, de eljön az a pillanat, amikor kezd leépülni, amikor mindaz, amit ő életnek nevez, abból veszít, és tudja, hogy elkerülhetetlenül jön a vég. Félelem a haláltól. Ez az ateista álláspontnak a gyakorlati következménye. Van egy másik álláspont, amit idegen szóval úgy lehetne jelölni, hogy az agnosztikus álláspont. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk, mi van ezen a fizikai világon túl. Nem tudjuk, hogy van-e Isten, és nem tudjuk, hogy van-e élet a halál után. Ez bizonyos értelemben egy békésebb álláspont, mint az ateizmus álláspontja. Ugyanakkor gyakorlatilag ez is egyfajta hitetlenséget jelent a gyakorlatban. Az agnosztikus ember ugyanúgy fél az elmúlástól, ugyanúgy fél a haláltól. És meg kell mondjam, hogy én úgy látom, népünk nagy része jelenleg ebben az állapotban él, nem tudja, hogy van-e Isten, nem tudja, hogy van-e élet a halál után. Minden esetre az ilyen ember a gyakorlatot tekintve ugyanúgy él, mint az ateista, fél az elmúlástól. És van a harmadik álláspont, a hívő embereknek az álláspontja, akik azt mondják, hogy igenis van élet a halál után. Erről a Biblia nekünk viszonylag részletesen beszámol, és éppen ezért nincs okunk a félelemre. Még ha azt tapasztaljuk is, hogy igen, egyre kevesebbek vagyunk, veszítjük el a lehetőségeinket, de tudjuk, hogy amikor utolsót ver a szívünk, onnantól kezdve kinyílik számunkra egy új kapu, és a mennyben nem csak azt nyerjük vissza, amit elveszítettünk, hanem annál még sokkal többet is. Tehát a hívő embert a bizonyosság és az öröm jellemzi ebben a kérdésben. Lépjünk tovább, és egy következő kérdést tegyünk fel magunknak, mit tudunk a túlvilágról. És tudás alapján itt most egyértelműen a bibliai kijelentésről beszélünk, tehát elhagyjuk az ateista és az agnosztikus álláspontot, mostantól kezdve kifejezetten a Bibliára támaszkodunk. Kezdjük először azzal, hogy mit tanít a Szentírás a mennyről. Dániel könyve egy nagyon fontos könyv, bemutatja a kezdeteket, itt Isten népének az elnyomásáról olvasunk, és ahogy haladunk előre a fejezetekben, azt látjuk, hogy Isten megígéri a maga szabadítását. Sőt, ahogy haladunk előre, egyre részletesebben látjuk magunk előtt ezt a szabadítást, és itt a könyv utolsó fejezetében megérkezünk a szabadításnak a végállomásához, ami nem más, mint a feltámadás és a mennyei élet. Itt ér el Dániel könyve, a könyv üzenete a maga csúcspontjára. Hát mit tanít Dániel könyve a mennyel összefüggésben? A második vers elején a következőt olvassuk. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre. Dániel tehát elmondja, hogy vannak emberek, akik most nem léteznek. Amikor meghaltak és eltemették őket, akkor testük egyé lett a porral. De hozzáteszi rögtön, hogy habár ez az állapot valóban lesújtó, nem tart örökké. Eljön majd a pillanat, amikor a halottak feltámadnak, mindenki újjáéled, visszakapja a maga testét, és a halottak közül lesznek, akik örök életre támadnak fel. Mind a két kifejezés hangsúlyos. Egyrészt örök életre támadnak fel, tehát örökké fog tartani az az új élet, amit kapnak Istentől. Nem csupán 70-80 évig, vagy ki tudja mennyi adatot neki ezen a földön, az örökké valóságot nem lehet keretek közé foglalni. A másik kifejezés az élet, amivel kapcsolatban nem csak annyit tudunk, hogy biológiai élet, hanem a Bibliának van egy másik kifejezése az életre, ami egy minőségi ugrást is jelöl. Nem egyszerűen csak visszakapjuk a létet, hanem egy minőségileg magasabb életet fogunk élni. Tehát ez az, amit Dániel könyvének utolsó fejezete közöl velünk a mennyországgal kapcsolatban. De hála Istennek, Isten kezünkbe adta a Bibliát, és az Új Szövetségben ennél még többet megtudunk a mennyel kapcsolatban. Három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy a menny minden várakozásunkat felülmúlja majd. És ezzel kapcsolatban az 1 Korintus 2.9-et idézem, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Amikor arról gondolkozunk, hogy milyen a boldog élet, akkor általában elképzelünk magunknak egy ilyen jellegű életet. Mindannyian olvastunk már szép regényeket, mindannyian terveztünk már különböző utazásokat, és így képzeljük el, hogy milyen lehet a tökéletes élet, amit már nem lehet felülmúlni. De azt olvassuk, hogy a menny még ezt is felülmúlja, hiszen Isten olyasmit készített el, amit az ember szíve meg sem sejtett. Éppen ezért erről többet alig ha tudnánk mondani, csak annyit mondhatunk, hogy jobb lesz annál, mint amit el tudunk képzelni. A második és a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, részletezi egy kicsit, hogy mégis mi az, ami vár majd ránk. Az egyik üzenet, hogy a mennyben végleg megszabadulunk a bűntől. Ezzel kapcsolatban az Efezusi Levél 5. fejezetének 27. versét olvasom. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. A Biblia a Jézus Krisztussal való találkozást egy esküvőhöz hasonlítja. És ebben az esküvőben, vagy ezen az esküvőn Jézus Krisztus a vőlegény, mi pedig az ő népe, az ő egyháza a mennyasszony. És a mennyasszonynak készülnie kell a nagy napra, de azt olvassuk, hogy maga Jézus Krisztus az, aki felkészíti az ő mennyasszonyát. És ez a felkészülés ez nem a külsőségekben rejlik, hanem a belső értékekben. Jézus megszabadít bennünket a bűntől, és igazságban állít önmaga elé. Ez azért nagyon fontos, mert amíg itt ezen a földön élünk, elképzelni sem tudjuk, hogy milyen az, amikor az ember teljes mértékben szabad a bűntől. Hisszük azt, hogy van bűnbocsánat. Tudjuk azt, hogy van bűnbocsánat. De hogy milyen lesz, amikor a bűn már egyáltalán nem munkálkodik az életünkben? Hogy milyen élet az, ahol sem a szavainkban, sem a tetteinkben nem nyilvánul meg a bűn, azt egyelőre elképzelni sem tudjuk. Maga Pál apostol fogalmazott úgy a rómaiakhoz írott levelének 7. fejezetében, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, és ott van a válasz, Jézus Krisztus. De nem most, hanem majd csak később. És ott a mennyben ezt fogjuk átélni, hogy sem mi, sem azok, akik ott lesznek velünk, a bűnnek még csak maradékát sem tartalmazzák, teljes igazságban állunk majd Isten elé. És a harmadik gondolat, amit az Új Szövetség tanít nekünk a mennyel kapcsolatban, úgy szól, hogy színről színre fogjuk látni az Urat. Ezzel kapcsolatban pedig az 1 Korintus 13.12-t idézem, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Azt olvassuk az igében, főleg a Zsoltárokban, és ezt tapasztaljuk mi magunk is, hogy már itt a földön az Úr a mi legnagyobb örömünk. Sok olyasmi történik az életünkben, aminek tudunk örülni. De ezek az örömök általában nem tartanak sokáig. Örülünk neki, aztán ez az öröm lecseng. De van egy öröm az életünkben, ami ennél sokkal tartósabb, mondhatni állandó. Ez a Szentlélekben való öröm. Az Úr jelenlétének az öröme. egy hívő embert ez tesz igazán boldoggá. És amikor azt olvassuk, hogy nem csak olyan értelemben fogunk hinni az Úrban, mint most, hanem odaállhatunk majd elé, színről színre láthatjuk őt, akkor ez egy olyan ígéret, aminél többet nem kaphatunk. Ez a mi legnagyobb örömünk. Tehát Dániel elmondta, hogy feltámadunk, örökké fogunk élni, és egy jobb élet vár ránk. Az Új Szövetség pedig hozzáteszi, hogy ez az élet minden várakozásunkat felülmúlja, hogy végleg megszabadulunk a bűntől, és hogy színről színre fogjuk látni az Urat. Mit tanít a Biblia a pokolról? Dániel könyvében a felolvasott vers a következőképpen egészül ki, olvasom az elejét és a végét. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Itt pont az ellenkezőjét olvassuk annak, mint korábban. Ez az élet is örökké fog tartani. Ugyanakkor ez nem egy minőségi ugrás fölfelé, hanem egy minőségi ugrás lefelé. Ugyanis azok, akik az örök kárhozatra jutnak, azoknak az osztályrészük gyalázat és utálat. Mivel egészíti ki az Új Szövetség ezt a képet? Hadd mondjam el, hogy a Biblia elsősorban a mennyet akarja nekünk részletesen bemutatni. Hiszen a Biblia úgymond csalogat bennünket, megmutatja, hogy mennyire szeret minket az Úr, és mit készített el számunkra. A poklot ennyire nem színezi ki. Ugyanakkor van néhány információ, amit az Új Szövetség ezzel kapcsolatban elmond. Az egyik információ, hogy a pokol a szenvedésnek a helye. És ezzel kapcsolatban van egy visszatérő kifejezés, most a Lukács evangéliuma 13. fejezetének 28. verséből olvasom, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez egy metafora, amin keresztül azt akarja nekünk elmondani Lukács, hogy ami ott vár azokra, akik oda kerülnek, az egyáltalán nem irigylésre méltó. Nem egyszerűen csak gyalázat és utálat, hanem konkrét testi és lelki szenvedés. A következő, amit elmond az Új Szövetség a pokollal kapcsolatban, hogy ez az örök irigységnek az állapota. Ezzel kapcsolatban az előbbi versnek a folytatását olvasom. Látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Hasonló gondolatot mond el Jézus a gazdag és a Lázár példázatáról szóló részben, ahol a gazdag szintén látja úgymond Ábrahámot, bepillantása van a mennybe, de tudja, hogy soha nem érheti el. Hogy ez a lehetőség úgymond számára is fel volt kínálva, de nem élt ezzel a lehetőséggel. Nem volt hajlandó hinni, és nem volt hajlandó Isten útján járni. És azok, akik a pokolba kerülnek, nem egyszerűen szenvednek, de végig tudatában lesznek annak, hogy mit hagytak ki. Valamilyen módon látni fogják a mennyei örömöt, de nem élvezhetik. Hát röviden így lehet összefoglalni a Bibliának a tanítását mennyről és pokorról. Nagyon fontos látni, hogy a Bibliának van egy fokozatossága, eleinte csak kevesebbet tudunk meg, de minél többet olvasunk, és minél későbbi iratokat veszünk a kezünkbe, annál többet mond el nekünk Isten. És most jön a legfontosabb kérdés. Hogyan juthatok a mennybe? Mert ha látjuk, hogy ez a két lehetőség van, nincs köztes állomás, akkor nagyon fontos számunkra, hogy megtaláljuk a bejáratot a mennybe. Hogyan juthatok a mennybe? Sok emberrel beszélgettem már, sok írást is olvastam ezzel kapcsolatban, és úgy látom, hogy van néhány elképzelés, amit az emberek magukban kialakítottak, mint egy válaszgyanánt erre a kérdésre. Ezek a válaszok, már most lelövöm a poént, nem jó válaszok, de épp azért, hogy felismerjük ezeket, hát ha bennünket is érint, szeretném megnevezni a négy legfontosabbat. Az egyik válasz úgy szól, hogy mindenki a mennybe jut. Régebben volt egy plakát, amit mindenhova kitettek a városban, Isten megbocsát, az a dolga. Valamelyik szerző így foglalta össze a maga hitelveit, Isten megbocsát, az a dolga. Magyarul megszületünk erre a világra, teljesen mindegy, hogy mit követünk el, a végén Isten úgyis megbocsát majd. Amikor odaállunk elé ítéletre, és megkérdezi, hogy beengedjelek-e téged, akkor az lesz a válasz, hogy persze engedj be, hiszen ez a dolgod. Ha nem akarod, hogy rosszat gondoljunk rólad, akkor engedj be bennünket. És valóban sokan nagyon naívan így gondolkoznak, hogy hát ha az Isten jó, akkor természetesen mindenki üdvözülni fog. Van egy második elképzelés, ez már egy picit közelebb jár az igazsághoz, de még ez is nagyon-nagyon távol van tőle. Ez úgy fogalmazható meg, aki nem követel túl sok disznóságot az életében, az jut a mennybe. Magyarul vannak emberek, akikről tudjuk, hogy kifejezetten gonosz és rossz emberek. Ide sorolhatjuk a történelem nagy diktátorait, gyilkosait, talán a környezetünkben is ismerünk olyan embereket, akik ilyesmit ugyan nem követtek el, de kifejezetten gonosz emberek, és ott szúrják hátba a másik embert, ahol csak lehet. Na, ők kint maradnak, de mindenki más bejut. Ha csak kisebb hibáink voltak, azt az Isten el fogja nekünk nézni. Ez sem igaz. És a harmadik álláspont, az jut be, aki fel tud mutatni valamilyen egyházi kötődést. Hiszen Isten az egyházban jelenti ki magát, itt szól az igehirdetés, itt van úgymond jelen, és vannak emberek, akik ez alapján azt gondolják, hogy ha én meg vagyok keresztelve, pláne ha voltak elődeim, akik jártak a templomba, talán még valamilyen tisztséget is vállaltak, akkor nekem is szabad utam van a mennybe. Mert vannak emberek, akik még meg sincsenek keresztelve, hát velük az lesz, ami lesz, nem számít. De én meg vagyok keresztelve, talán még konfirmáltam is. Olykor itt vagyok a templomban, fizetem a perselypénzt, megcsinálom, ami rajtam múlik, van egyházi kötődésem. Az ilyen embereknek Jézus Krisztus azt fogja mondani, hogy ez messze nem elég. És a negyedik álláspont, az jut be a mennybe, akinek van egyházi kötődése, és a jó cselekedetek terén is kiemelkedőt alkotott. Magyarul nem elég az, hogy itt vagyunk, valamiben különböznünk is kell a világtól. És ez a különbözés abban áll, amit teszünk. Legyen meg a napi jó cselekedet, vagy annál még több is. Hogyha én fel tudom mutatni ezt a hitet, és ezeket az érdemeket, akkor Jézus Krisztus be fog engedni engem. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy van-e olyan e közül a négy elképzelés közül, amelyik megnyerte a tetszésünket, amelyikre azt tudjuk mondani, hogy ezzel én egyetértek. Mert ha van, akkor bajban vagyunk. A Biblia ugyanis azt mondja ezekről, hogy ezek egytől egyik hamisak. És ha valaki úgy áll oda majd az utolsó ítéletkor Jézus elé, hogy ezért engedj be engem, annak Jézus azt fogja mondani, hogy távozz tőlem. Lehet, hogy kellemetlen, sőt fájdalmas hallani mindezt, mert eddig talán egy biztonságérzetünk volt, de a hamis biztonságérzet mindennél rosszabb, ezért az a szeretet útja ebben a kérdésben, hogyha rámutatunk ezeknek az elképzeléseknek a hamisságára. És most nézzük, hogy mit mond a Biblia, hogy valójában hogy lehet bejutni. Ezzel kapcsolatos az az ige, amit az imént felolvastam textus gyanánt, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Ezt az igét, ezt a gondolatkört a reformátorok úgy foglalták össze, hogy solus Christus, egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus által járulhatunk a mennybe, az Atya elé. Egyedül Krisztus által. És ez az út sokak számára bolondság. Sokan nem értik azt, hogy amikor egy lelkész az igét hirdeti, miért beszél olyan sokat Jézusról. Hiszen a Bibliában annyi minden érdekes dolog van. Vannak benne történetek, amelyekben felismerhetjük magunkat, amelyben mintegy megismétlődnek azok a szituációk, amelyeket mi is ismerünk. Vannak benne bölcsességek, annyi minden van benne. Miért kell Jézusról beszélni? Ő csak valami hozzátétel, nem? A helyzet az, hogy nem. Ha úgy olvassuk a Bibliát, hogy abból kivesszük Jézus Krisztust és az ő áldozatát, az egész darabjaira hull, akkor az egésznek nincs értelme, nem lesz gyümölcse számunkra. Sokak számára tehát Jézus Krisztus és a keresztről szóló beszéd bolondság, de azoknak, akik megtartatnak, azaz üdvözülnek, azok számára az Isten ereje. Hát miért ilyen fontos Krisztus keresztje? A mennybe egyféleképpen lehet bejutni. Azt olvassuk, hogy a Szent Isten, a tökéletes Isten nem engedhet mást a maga közelébe, csak azt, aki szintén szent és tökéletes. És akkor most nézzünk önmagunkba, vajon mi szentek és tökéletesek vagyunk-e. Hát a helyzet az, hogy közel sem. Közel sem. Tele vagyunk bűnnel. Már bűnnel jövünk a világra, és a bűneinket napról napra szaporítjuk. Lehet, hogy néha vannak elgondolásaink, hogy én nem ilyen szeretnék lenni, én szeretnék szent és tökéletes lenni, de az, hogy mi ezt akarjuk, meg szeretnék, ez nem változtat a tényeken. Bűnnel terhelt az életünk. És itt jön a keresztnek a jelentősége, ugyanis a kereszt, ma talán így fogalmaznánk, egy tranzakció. Tartozunk az Istennek, a bűneink egy nagy tartozás levelet jelentenek, és amikor Krisztust felszögezték a keresztre, és amikor Krisztus az életét adta, akkor a maga tökéletességét állította szembe a mi tökéletlenségünkkel és romlottságunkkal. Ez egy tranzakció. Olyan, mint amikor vásárolunk a boltban, és azt mondják, hogy ennyibe fog kerülni, mi kifizetjük a pénzt, vagy oda tartjuk a kártyát a terminálhoz, a kettő kiegyenlíti egymást, és rendben vagyunk. Ugyanezt történt a kereszten. Krisztus fizetett, és most már rendben vagyunk. Amikor most ránk néz az Isten, akkor már nem azt látja, hogy bűnös emberek vagyunk, hanem azt, hogy megtisztított emberek vagyunk. És aki ehhez a Jézus Krisztushoz megy, úgy is szoktunk fogalmazni, aki leborul a kereszt alatt, aki átadja a bűneit ennek a Krisztusnak, az az ember beléphet a mennybe. Hit által üdvözülünk, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezt tanítja tehát a Biblia, van-e élet a halál után, van. Mit tanít a Biblia a halál utáni életről? Tudjuk, hogy kétfelé ágazik az út. Hogyan juthatunk a mennybe? A Jézus Krisztusba vetett hit által. Hát így tekintsünk előre. Adja meg nekünk Isten, hogy még sok időnk legyen itt a Földön, hogy gazdagítsuk szeretteinket, a gyülekezetünket, adjon nekünk Isten egészséget, különösen ezekben az időkben, de amikor előre tekintünk arra az időre, amit nem kerülhetünk meg, akkor legyen bennünk az a bizonyosság, hogyha Jézus Krisztusban hittünk, akkor boldog örök életre támadunk fel. Amen. Isten igényére válaszolva a 287. dicséretünk első versét énekeljük el. Ahogy említettem, örök élet vasárnapja van. Ilyenkor megszoktuk említeni, hogy kik azok, akik az elmúlt egy évben elhunytak. Ezt fogom most is megtenni, felsorolom azokat a neveket, akiket eltemettünk, akiktől elbúcsúztunk, és azt is hozzáteszem, hogy hány évet élt közöttünk, szerettünk ezen a földön. Mint hogy legutóbb szintén november végén találkoztunk, nem januártól, hanem ettől az időszaktól sorolom a neveket. Elhunyt Herceg Jánosné Beres Irén, 79 esztendős korában. Nagy Attila, 76 éves korában. Mikulajcsik Jánosné Rákóczki Irén Erzsébet, 79 évesen. Kondor László, 53 éves korában, Kovács Béláné Gacsályi Ilona 66 éves korában, Gerencsér László 75 éves korában, Süveges Tibor 89 éves korában, Wittinger Árpádné Kis Bodnár Piroska 81 éves korában, Argyelán József szintén 81 éves korában, Bárdi Ferenc presbiter testvérünk 94 éves korában, Temesvári Pálné 91 esztendős korában, Balog Lászlóné Kucska Erzsébet 77 évesen, Mendel Sándorné Bánáti Katalin 83 évesen, Pál Dénes 74 évesen, Éliás Márton 62 éves korában, Borsos Ignácné Tógyer Julianna 80 éves korában, Král Konrád József 73 évesen, Udeva Erzsébet Balázs Erzsébet 97 évesen, Janecskó Pálné Gál Viola Margit 77 éves korában, Hotorán Katalin Mária 67 évesen, Horváth Huba Dániel 72 évesen, Csernátoni Lajosné Máté Erzsébet 88 éves korában, Vang Gyula Lajosné Teberi Mária Zsuzsánna 70 éves korában, Lehel László 93 évesen, Dr. Bátori László Attiláné Hajdú Katalin Irén 70 évesen, Székely Dezső 84 éves korában, Gyöngyösi György 58 esztendős korában, Szabó Pál Gyula 71 évesen, Dr. Horváth Lászlóné Szabó Julianna 87 éves korában, Lazányi László 66 éves korában, valamint Batta Istók Dániel 84 éves korában. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek. Záró énekünket énekeljük el a 278. dicséretünk 8. versét. Fogadjuk az áldást. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen. Áldás békességet mindenkinek.